A fintech világa blockchain percek mai rovata is Kajum Dániel nagyszerű szakértelmével fog megvalósulni, és akkor a blockchain alapú szavazásokról fogunk egy picit beszélgetni. Ez egy adóságunk nekünk, amit most törlesztünk.
Igen, korábban még említettük, hogy ez egy téma lesz nálunk, és ez a mai nap jött el. Blockchain alapú szavazási választási rendszerekről fogunk beszélni. Áprilisban zajlottak le ugye itthon is a választások, amelyek során idén is voltak vádak szavazási csalásra. A legszembetűnőbb eset Erdélyben történt, amikor egy járókelő szavazólapoknak tűnő dokumentumokat vett észre a szemét között. De volt olyan történet is, miszerint egyes falvakban ételt ajánlottak fel embereknek egy kedvező szavazatért cserébe. Na most ezeket nem tudjuk igazolni, ezeket csak így megemlítettük, de meg tudjuk beszélni, hogy a blockchain a hasonló történetekre milyen választ tud adni. Hát előre le is kell szögeznünk, hogy a blockchain technológia nem képes minden problémát orvosolni. Ebből a kettő említett esetből az elsőnél lenne helye egy blockchain megoldásnak, másodikkal pedig sajnos nem lehet mit kezdeni. De akkor vágjunk is bele. Tehát a blockchain csak röviden és tömören egy digitális főkönyv vagy adatbázis, amin különböző adatokat lehet rögzíteni időrendben. Vannak nyílt és zárt blockchain rendszerek, a nyílt rendszerekhez bárki hozzáférhet, bárki visszanézheti az összes eddigi adatot és információt, és adott esetben a jövőben is rögzíthetnek új adatokat. Ez szavazási szempontból azért releváns, mert így transzparens az egész rendszer, megnézheti mindenki a szavazatokat egy kvázi anonim módon, ami annyit jelöl, hogy ha nem is tudjuk, hogy egy adott pontos ember kire szavazott, azt tudjuk, hogy egy szavazat egy emberhez tartozik. Tehát a személyazonosságát, a kilétét nem tudjuk, a neve titokban marad, de azt tudjuk, hogy ez egy létező, szavazásra jogosult ember. Szavazási kontextusban az egyik legfontosabb jellemzője a nyílt blockchainnek az a decentralizáltság. Ugye a jelenlegi szavazási rendszerekben van egy szavazati bizottság, van egy ilyen központi szavazatszámláló rendszer vagy szervezet. A blockchain viszont lehetővé teszi, hogy ezt decentralizáljuk, és több ember vegye ki a részét, ne csak egy központi szereplőben kelljen bízni. A blockchainre felkerülő adatok érvényességét bárki ellenőrizheti egy nyílt blockchain rendszerben, és ezáltal már is sokkal nehezebb a választási csalás. Tehát egy szereplő helyett nagyon sok szereplőnek kellene összeállnia és megoldania egy nagyobb csalást mondjuk bármelyik rendszerben.
Ez nem lassítja a számlálást? Ez a processzus? Számlálás nem. Decentralizált?
Nem lassítja. Éppen, hogy a blockchain alapú digitális elektronikus szavazás felgyorsítaná a szavazás számlálást. Ugye elektronikus rendszer révén azonnal lehet rögzíteni, hogy ki kire szavazott, és akkor nem kell azt megvárni, hogy fizikailag szavazólapokat fognak számolgatni a szavazópontokon. Így ez is az egyik előnye az elektronikus rendszereknek, hogy akár már a szavazás lezárultával azonnal tudnak eredményt hirdetni. A decentralizáltság mellett a blockchainen minden beérkező szavazat vissza is követhető, így sokkal könnyebben meg lehet nézni, hogy minden leadott szavazat a végső számlálás részét képezi el. A levélszavazatokkal ellentétben nem áll fenn annak a veszélye, hogy a szavazatok mondjuk elvesznek, és ha mégis elvesznének, lenne rá módszer, hogy ezt vissza lehessen követni. Papíron attól sem kell félni, hogy kiderül ki, kire szavazott, ugye? Ezt a kvázi anonimitást már említettük. De hogy így általánosságban az elektronikus szavazásról is beszéljünk, összességében nagyobb hatékonyságot ad. Ugye szinte azonnal össze lehet számlálni a szavazatokat, és nem kell órákat vagy napokat várni.
Azért ehhez egy edukatív felkészítés csak kell, hogy minden korosztályt, de mindenkit felkészítsünk arra, hogy mi a hozzáférésünk, hogyan kell ezt lebonyolítani, tehát hogy ez azért annyira nem egyszerű feladat.
Egyáltalán nem egyszerű. A sok előny ellenére vannak hátrányok, blockchain-nál sem lehet mindent megosztani. Tehát említetted az edukációt, az is kérdés, hogy mondjuk személyesen szavazópontokon lehessen elektronikusan szavazni, vagy az otthonunk kényelméből. Ez is sok biztonsági, kiberbiztonsági kérdést felvet, hogy lehet-e hacker támadás áldozata valaki, mi történhet otthon szavazással, senki nem tudja. De emellett a szavazatvásárlást sem tudjuk blockchain-en megoldani például. Ezen a területen inkább társadalomtudomány tudna segíteni. Észtországban például a választás lezárása előtt a választók többször is megváltoztathatják a szavazatukat. Ezt azért csinálják, hogy adott esetben, ha valaki meg akarna venni egy szavazatot, és mondjuk utána számon kéri a szavazót, akkor első körben mondhat úgymond igazat a szavazó, hogy igen, a megbeszélteknek megfelelően szavazott, de máskor ezt megváltoztathatja a szavazás lezártáig. Tehát az ilyen társadalomtudományi megoldások, akár már léteznek, akár még születőben vannak, tudnak segíteni abban mondjuk, hogy a szavazatvásárlást blokkoljuk, de blockchain-nél ezt nem tudjuk megoldani, hiszen csak a szavazás infrastruktúrájának segít a blockchain, annak, hogy kire szavaz valaki, abban már nincsen szerepe.
Hát így sem tudjuk kiküszöbölni, hogy az ember egyik legnagyobb tudását, a kapzsiságot, mert hogyha valaki fizetni akar, és azért pénzt akar elfogadni, akkor azt így is úgy is meg fogja tenni. Tehát ez mondjuk nem hátrány a blockchainnek, ez egy emberi adottság.
Igen, de hogy megnyugtassunk embereket, egyes források szerint a közvetlen szavazatvásárlás jellemzően nem a legnagyobb választási csalási forma. Indiában például a legtöbb csalást magukban a szavazófülkékben észlelik egy korábbi kutatás szerint, Hondurasban pedig 2017-ben a szavazatszámlálás során, nem pedig magánál a szavazásnál volt észlelhető a csalás. De hogy ha már említettük Indiát, meg Hondurast, akkor említhetünk egy másik országot, ahol konkrét blockchain szavazásról beszélhetünk, ez mégpedig Oroszország lenne. Oroszország már többször is próbálkozott blockchain alapú szavazással, azonban hát két eset is kisebb botrányba fulladt, hangsúlya kisebben. 2020-ban egyszerűen túlterhelődött a szavazási felületük, és összeomlott, így Moszkvában és Nyizsnyi Novgorodban nem tudtak azonnal szavazni a lakosok, de a szavazás egyébként 5 napig volt nyitva, így végül mindenki leadhatta a voksát, viszont egy állami rendszerben azért kicsit csalódás keltő, hogy nincsenek készen a kezdeti túlterhelésre, amit ugye mindenki tud. Szavazásnál mindig az elején kell a tömegeket várni.
Ez egy önkormányzati választás, vagy van region, gondolom valami regionális választást tűzte ki célus, és ez az egyik kérdésem, ha ez nem is kérdés, a másik mindenképpen az lesz, hogy miért pont Oroszországba indult el először ez szerinted? Olyan fejlett az IT-szektorot, vagy miért az oroszok?
Az első kérdésre igen, ezek ilyen helyi szavazások voltak Moszkvában és Nyizsnyi Novgorodban is.
Ez csak bennem érlelődött meg, mert ha azt mondod, hogy Svájcban történt ez meg, vagy azt mondod, hogy az USA-ba, vagy nem tudom, akkor így az átlagember azt gondolja, hogy itt fejlettebb, vagy ott fejlettebbek technológiailag. De hát tudjuk, hogy az orosz mérnök társadalom az nagyon nagy számú, és biztos kipattantak ezek a kezdeményezések, és valaki akkor mögéjük át. Mi a rezüméje, vagy mi volt a tanulsága akkor azon túl, hogy a túlterhelés az első pont, amit meg kell tudni oldani?
További tanulságot egy másik történetből is tudnánk adni. Szóval az első példa az inkább volt kellemetlen, mint botrányos, de a második az egy elég nagy nemzetközi visszhangot generált egy blockchain körökben. Ez egy tavaly szeptemberi szavazás volt, ahol az előzőleg kommunikáltakkal szemben nem jelentek meg azonnal az eredmények. Szóval ugye, mint mi is említettük, a blockchain alapú elektronikus szavazási rendszereknek az az egyik nagy előnye, hogy lehetővé teszik az azonnali eredményhirdetést. Azonban ebben az oroszországi esetben az este 8 órás hirdetés helyett csak másnap reggelre jöttek meg egy moszkvai szavazás eredményei. Ez sok ember számára vált gyanúsá, felelős szervek azzal védekeztek, hogy a szavazatokat 7 alkalommal lehetett megváltoztatni, hasonlóan az észt példához. Szóval így mielőtt véglegesen lettek volna adva ezek a szavazatok, részletesen át kellett nézni minden szavazatot. Eredetileg a szavazás adataihoz hozzáférhetett volna a publikum, azonban gyakorlatban végül ez nem így volt, szóval joggal gondolhatták vagy sejtették azt emberek, hogy itt valami manipuláció történhetett, de természetesen ezt nem tudjuk bizonyítani, és ez egy elég komoly vád. Így ebben az esetben a blockchain inkább egy hatékonyságnövelő eszköz akart lenni, ugye azonnali eredményhirdetéssel, nem feltétlenül egy transzparens rendszer, hogyha már a szavazatok nem kerültek nyilvánosságra, de még a hatékonyságnövelés sem teljesen sikerült, ugyanis több órát kellett várni arra, hogy megjöjjenek az eredmények.
Én nem gondolnám ezt olyan óriás fiaskónak, hiszen a rendszert ki kell próbálnia, tehát ha nincs tesztelve, akkor nincs organikusan, nem tud miből fejlődni. Hát kellenek ezek az első lépések, azt gondolom, hogy a hibákat folyamatosan lehessen korrigálni. Vagy rosszul gondolom én ezt?
Egyetértek.
Tehát a kilőni élesbe úgy sem lehet semmit, hogy az biztosan működjön.
Igen, aki nem próbálkozik, az nem tanul. És hát pont
ez ilyen egyszerű.
Pont ezekből a kezdeti hibákból tudnak tanulni az emberek, vagy akár más országok is, hogyha valaki blockchain iránt érdeklődik. Ugye említettük egy régebbi adásban, hogy Katalóniában is volt már blockchain alapú szavazás, világszerte több helyen mérik fel a lehetőséget, Ausztráliában is igencsak érdeklődnek a megoldás iránt, Amerikában már kicsit megosztóbbak a vélemények, megosztottabbak az emberek, ott vannak proponensei, meg opponensei is a blockchain alapú, vagy egyáltalán az elektronikus szavazásnak, ugye a különböző csalási lehetőségek és a kiberbiztonsági aspektusok miatt is.
Hát ezek a kérdések azok, amelyeket majd a technológia meg a fejlesztők jól megoldanak, de az látszik, hogy egyfajta felhasználhatóság a blockchaineknek, vagy a rendszereknek, a blockchain rendszereknek például egy szavazás lebonyolítása lehet, vagy akár szerintem hogy mindenféle közvéleménykutatások lebonyolítására, anélkül, hogy telefonon zaklatnák az embereket, most már erre is alkalmas lehet, én azt gyanítom, az, hogy van egy olyan rendszer, ami biztonságosnak tekinthető.
Megvannak az előnyei, megvannak a limitációi, limitáltságai is. Meglátjuk, hogy milyen projektek születnek ezekben.
Ha valaki lemaradt a mai adásról, vagy rovatról, akkor az hogyan tud tájékozódni, mert biztos, hogy archiválva is vissza lehet őket hallgatni.
A www.fintech.hu weboldalon, a rádió műsorok menüpont alatt vissza lehet hallgatni a Fintech világa blockchain percek összes eddigi adását, és mellette már a testvérműsorainkat is meghallgathatják, ezek a Fintech világa, valamint a Fintech világa zöld pénzügyi percek.
Köszönöm szépen Kajom Dánielnek, hogy itt volt ezen a héten, és jövő héten elvárjuk ismét, mert kimeríthetetlen a téma. Ez volt a Fintech világa blockchain percek itt a Special Edition keretein belül. Nagyon szép hetet kívánok!
Köszönöm, szép hetet!
Daninak még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljött mi hozzánk. Jövő héten is folytatjuk, mert a kriptovaluták és csatolt genézisük azért tartogat még meglepetéseket, és nekünk tudnunk kell róla. Mi meg azért vagyunk itt a Trend FM-en, meg a Special Editionben, hogy próbáljuk már meg tájékoztatni a kedves hallgatót, ha már vette a fáradtságot és bekapcsolta a készülékét. Még ha digitális, akkor is érvényes ez a mondat. Elaine Correa és a La Evolution zenekar következik. Kuba, mindig kérdezik a kedves hallgatók és barátaim is, hogy mi a különbség úgy-amúgy a teljes egészében latin zenének apostrofált világ, és mondjuk a portugálul beszélő országok zeneisége jelesül Portugália, a Zöld-foki szigetek, és nem beszélve Brazíliáról között, mert hogy mi azt gondoljuk itt ebben az országban, hogy a latin az latin, mindenki, aki arra ott az óceánon túl, mondjuk Dél-Amerikában, Közép-Amerikában, Karib-szigeteken, meg Európa déli részén tartózkodik, az latin. Hát igenis, meg nem is. A kobaiak aztán meg főleg nagyon különleges műfajokban tudnak nyomulni. Elaine Correa pedig az új generációs kubai zenészek egyik legtehetségesebbike. Meg is hallgatjuk Single de Fuego című dalát. Szerintem mindenki imád.